A vonal túlsó végén pedig Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, akivel Madagaszkárra kalandozunk ma reggel. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Igen, jó reggelt, sziasztok!
Hát Madagaszkárról mindenkinek a rajzfilm jut eszükbe, meg a gyűrűs farkú makik. Úgyhogy egy kicsit árnyaljunk ezen a képen.
Igen, de egyébként annak ellenére, hogy maga én a gyerekek miatt meg kellett néznem többször is, de ettől
őszinte részvétem, mert én is így vagyok.
De miért? Nem rossz az, egyáltalán nem rossz.
Igen, de azért annyi valós alapja van, hogy ha ezzel indítunk, hogy Madagaszkárnak az egyik leggazdagabb ilyen vadélete van, és erről igazán híres. Tehát ez van egy olyan része, amire azt mondja, hogy a természet alapjában háborítatlan, ilyen nemzeti parkunk is van, és a rajzfilm is egy kicsit ezt próbálja ugye valahogy visszahozni. Tehát egy nagyon gazdag élővilága van. Egyébként a legnagyobb szigetek közé tartozik, a negyedik legnagyobb, és hát az egy elég jelentős méret, mert a területe közel majd 600.000 négyzetkilométer. Kelet-Afrika partjai mellett fekszik, közel 300 kilométerre Mozambiktól, és hogy értsük, ez az egyenlítő magassága körül vagyunk, és tavaly beszéltünk ugye a kereskedelmi útvonal kapcsán Mauritiusra, és Mauritius is távolabban keletre Madagaszkártól. Tehát ez egy nagyon nagy sziget, a negyedik legnagyobb, csak úgy frissítésképpen Grönland a legnagyobb sziget a világon, a Földön, az 2,1 millió négyzetkilométeres, tehát ezért gond az, hogyha ott olvad a jég, akkor azért ott lehet, hogy mindenki úszni fog. A második Új-Guinea, arról beszéltünk múlt héten, 0,800 négyzetkilométer, Borneo-a 750.000 négyzetkilométerrel a harmadik, és negyedik Madagaszkár, hogy közel ugye majdnem 600.000 négyzetkilométerrel, tehát 587.000-rel. És hogy a méreteket értsük, az Egyesült Királyság, mint szigetország, a kilencedik legnagyobb sziget, csak közel 200.000 négyzetkilométerrel. Tehát ez egy nagyon nagy sziget, és ilyen szempontból egy elég érdekes, és innen van ez, hogy a gazdagság, vagy ez a természetbeli gazdagság, ez megmaradt. Na most azt kell látni, hogy a főváros az az Antananarivo, amit ilyen tanának hívnak, tehát ilyen elég hosszú, ilyen törzsi nevű településeik vannak, ez 1200 méteren fekszik, tehát a terület az maga egy ilyen jelentősebb fennsíkon fekszik, és 1,2 millió ember lakik ott, de összesen közel 30 millióan vannak, 29,6 millió. Most amiről híres, ugye erről a vadonról, tehát erről a vadéletről. Másik pedig az, hogy igazából ilyen meglepő, de ázsiaiak lakták be először ezt a részt, és borneóiak jöttek. Tehát ami azért érdekes, mert keletről azért ez egy, hát egy igen...
Hát az messzebb van, hát ugye Afrikából könnyebb lett volna megközelíteni, mégis ugye a borneóiak értek oda ellen.
Igen, hát ez egy 8000 kilométeres út, és nem is tudom, hogy kell jöttek, de azért jó hír az, hogy közben van egy csomó sziget, tehát amit láttuk ezek a... tehát a nem csak Mauritius, hanem itt vannak a Seychelles, és így tovább, tehát azért az Indiai óceánon vannak azért ilyen állomásai lehetőségek. Amiről még híres, ez a baobab fa, ahogy olvastam, ez ilyen vastag törzs és a mókás fa, mert a fönn van egy ilyen esernyőszerű teteje, de igazából a híressége talán és a turizmusa is ennek köszönhető. Most a történelmén röviden végigfutunk, megérkeztek ugye elsőre az ázsiaiak, és szépen kezdték belakni a szigetet. Nyilván Afrikával is azért volt valami együttműködés, vagy a mozgás, de az nem volt jelentős. Jó lett, 300 kilométerre vannak tényleg a mozambiki partoktól. A 10. század körül jönnek először arab kereskedők, akik úgy húzódnak le délre, és próbálnak itt kereskedni. Majd aztán 1580-ban megérkeznek a portugálok, akik egyébként Mozambikba tartanak, de valahogy lehet, hogy eltévedtek, vagy a fene tudja, de a déli részen kikötnek. De olyan sokat nem foglalkoznak ezzel a szigettel. Majd itt a franciák érkeznek meg a 17. században, de a szigeten is a belső élet azért zajlik, és ilyen belső királyságaik vannak, tehát mivel hatalmas a sziget, ezért ez jelentjük képzelni egy kisebb gyarmatosító csapatnak, azért ez nem egy könnyű falat, és nem volt olyan sima ügyük, mint mondjuk Mexikóba vagy máshol. Tehát itt igazából a franciák megjönnek, de olyan nagyon Nagyon még nem történik semmi, majd 1883-ban...
Bocsánat, ne rohanjunk ennyire előre, hát mert Benyovszky, a franciák Móricz. Után jött a Móricz, igen. A Benyovszky, aki kicsit azért úgy csihipuhizott, meg kikanyarintott hát egy királya. Királyságot igen. Ott magának, azért talán jó. A legmesszebb jutó... Igen. Magyar.
Majdnem lett magyar. Egy gyarmatunk, Zoli. Hát nem menjünk már el.
Nem is Borneo és Celebesz, hanem Madagaszkár, igen.
Igazatok van, elnézést. Ez így a könyvek azért a Benyovszky Móriczot nemzetközileg nem nagyon jegyezték, de ettől függetlenül nekünk fontos, és ez a lényeg. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy a franciák megtették, amit Benyovszky nem, tehát 1883-ban gyarmattá tették a teljes szigetet. Ami azért okozott gondot. Ennek része volt egyébként, hogy 1896-ban a rabszolgaságot megszüntetik. Ez azért volt érdekes, mert a szigetnek a nyugati részén a partszakasz az nagyon tagolt, és rengeteg öböl van, ami miatt ez egy viszonylag híres, olyan Karibihez hasonlóan kalózhely lett. Tehát gyakorlatilag itt a kalózok jelentős számban fordultak elő, és egyébként ez a történelmek egy viszonylag hosszabb időszakában az emberkereskedelemben, ez a rabszolgakereskedelemben is aktívan részt vettek. Na most ez azért megszűnt 1896-ban, és közel 500 ezer rabszolgát szabadítottak fel. Tehát azért ez egy elég jelentős szám. A 20. században a franciák végig maradtak, beleértve még a II. Világháborút is, tehát gyakorlatilag ez a gyarmat úgy kiesett a látókörből. Folyt itt háború, tehát volt azért itt háború a II. Világháború kapcsán is, de a franciák határozták itt meg nagyjából az életet, és hát a franciák iparosítása indult el, ami leginkább bányászat és az erdőgazdálkodás irányába ment, mert a keleti partszakaszon rengeteg az esőerdő és az erdő, tehát ennek az irányába indult itt a mezőgazdaság, és sajnos a mai napig megvan, már sajnos olyan értem, hogy mezőgazdasági orientáció az ország, és ebből ered az, hogy az egyfőre jutott GDP nagyon alacsony, 1500 dollár, ami nagyon, tényleg nagyon kevés, tehát ez kevesebb, mint a tizede a mi GDP-nek, egyfőre jutott GDP-nek. Na most 1958-ban lett független, és hát akkor elindul az a fajta élet, ami nyilván problémás, mert ez egy nagyon szegény, tehát mai napig az ország gazdaságának ez egy legnagyobb problémája. Most a földterület vagy a földrajza az országnak érdekes, mert a terület 80%-a fennsík, tehát 800 és 1800 méter körüli terület, ami vulkanikus eredeti, innen van egyébként az ásványi eredetű gazdagsága. A legmagasabb pontja az 2880 méter, tehát nem olyan kirívóan magas, de működik. Amit látni, hogy az éghajlat az nagyon változatos a szigeten a magasság miatt, tehát vannak partszakaszon trópusi, tehát ezek az esőerdők kb. 26%-a a területnek, de egyébként rengeteg olyan növény is megterem, amit az ember nem nagyon gondol, például a banán, a mangó, kókusz, illetve a vanília. Most a vanília nagyon érdekes, hogy nem őshonosít. Hát néztem, hogy a madagaszkári vanília az egy híres termék, tehát az igazából az eredeti vaníliának tekintik, de ez Mexikóból jött, tehát ezt a franciák hozták gyakorlatilag a 19. századba ide. Na most az ásványi kincsekben tényleg elég jól áll, tehát bauxit, vas, titán, kobalt, nikkel, bőven van. A kobaltban, mi beszélünk ma Madagaszkárról, az a világtermelésnek 1%-át adja, ami nem sok, de azért a 8. helyre bőven elég, tehát mi se bánnánk, ha lenne nekünk ilyen. És a kitermelés ez az Ambatovi bányában, ami ebben a leghíresebb, az 2006-ban indult csak el. Tehát azért ez egy új történet, akkor 40 éves koncesziót kapott ez a bánya, ami úgy, ha jól emlékszem, akkor távol-keleti hátterű, de itt azért a befektetők a világ minden tájáról megérkeznek. Hát nyilván itt azért azt látni kell, hogy ezek azért messze vannak ezek a helyek a fő felhasználási területektől, tehát Kínától, illetve Európától, vagy USA-tól, de ettől függetlenül szépen fut fel, tehát ez egy növekedési pályán van ez a bányaipar. Most a gazdaság is nagyjából erre a két irányra épül, illetve hát a harmadik, majd a textilipar, amit ők csinálnak, de a mezőgazdaság az a döntő, tehát rizs, cukornád, kaszava, burgonya, de van itt minden, tehát az éghajlatból eredően rengeteg minden van.
És akkor Zoli, ez egy alapvetően mezőgazdasági terület, meg fakitermelés, meg tehát azokat a nyersanyagokat, igen, amiket egyszerű és könnyű, és ott felszínen van, azokat aknázták ki. Mi lesz itt a kobalttal? Tehát, hogy is mondjam, azért az egy olyan olyasmi, amiért most elég nagy harc van a világban, tehát ez nagy váltás akkor Madagaszkárnak.
Igen, nekik sok mindenük van, de most ebből ez a legkúrensebb. Én úgy látom, hogy ezeket a bányákat ők szívesen engedélyezik, vagy engedélyeznék, ha még lenne, de én azt látom, hogy ez működik, de ha az első exportjukra ránézünk, azért nem ez a döntő. Tehát a gyakorlatilag szerintem ő nekik ez hozhat egy fellendülést, de azért azt tudjuk jó, hogy az ilyen nyersanyag exportra épülő országok feldolgozás nélkül nem a főnyertesek közé szoktak bekerülni. Tehát azért itt láttuk máshol is, talán Indonéziában, hogy ott volt egy olyan irány, ahol gyakorlatilag azt mondták, hogy kitermelés nélkül nem engednek exportot. Feldolgozás nélkül nem engednek exportot. Tehát itt azért ettől nagyon messze állunk, tehát az ország egyik legnagyobb problémája az infrastruktúra. Tehát itt azt jelenti, hogy az utak 11%-a van csak burkolva. Tehát elképesztő, itt vasút szerintem nem is nagyon van, vagy talán minimálisan. Tehát ez azért itt ezt a francia gyarmatosítást ne a technológiai fejlődéssel kössük össze, hanem itt ez egy agrár ország, amelyik ma is egyébként a közel az exportjának szerintem olyan 25%-a kötött áru, tehát ruházati dolgok. Aztán utána van gyakorlatilag egy csomó más, tehát a halászattól kezdve élelmiszeriparuk az viszonylag jó, de fűszerek minden mennek, de valójában az ország ez egy nagyon komoly problémával küzd. Én nem gondolom, hogy a kobalt ezt meg fogja oldani, tehát ide ipar, én nem nagyon látom azt, hogy miért menne, és így rákonyarodva az adózása, azért meg aztán végképp nem. Tehát valójában nagyon úgy néz ki, hogy az adózása az annyira nem vonzó. Tehát van áfájuk az mondjuk 20%, és van egy kedvezményes kulcsuk 5%, de hát látjuk ennél a szegénységnél, tehát Afrika egyik legszegényebb országa, vagy a legszegényebbek közül való beszélünk, ott azért ezek a fogyasztási típusú adók, ezek nem annyira, vagy forgalmi típusú adók nem annyira ütnek. A társasági adójuk, hát ott vannak különböző kedvezményesebb modellek, de alapvetően 20%. Na most ez azért ez se egy túl előnyös, vannak különböző minimál adók is, tehát például 3%-át az árbevételnek kell, hogy érje, szóval azért itt próbál a költségvetés valahogy erőlködni, hogy valami bejussanak. Helyi adójuk nincsen, a különböző, a bérekkel tudnak talán valamit játszani, itt külön van a bérekre, meg az SZIA-t ők külön bontják. A legmagasabb munkabére vonatkozó adó az 20%. Tehát az viszonylag jó. Nyilván foglalkoztatni kell ezeket az embereket, mert ugye összesen azért közel 30 millió emberről beszélünk, ami nem olyan sok, de azért a népesség itt is nő. És hát a gyakorlatilag az egyéni vállalkozóknál is hát azt lehet mondani, hogy az adókulcs nem valami túl kedvező, de ott egy ilyen különböző kalkulációk a 5%, de különböző ilyen kedvezmények hozzá, és hogy látom, itt a francia adórendszernek a bonyolultabb részét sikerült megfogniuk, de összességében én azt gondolom, hogy nem az adó érjönnek ide. Tehát ez nem lesz egy olyan, mint mondjuk Mauritius volt, amelyik egy jó egyezménnyel a fél indiai nyugdíjrendszert bevonzotta. Szóval itt valahogy ez az ázsiai gyökér annak ellenére, hogy létezik, tehát hogy a Borneóból jöttek, semmi közük nincsen a indonéz gazdasághoz. Nem tudom. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, tehát a film a legoptimálisabb oldalát mutatja, vagy ez a játékfilm a szigetnek.
Az biztos.
Valójában szerintem sok problémával küzdenek. Viszont turisztikailag meg nagyon szép. Tehát azt nagyon sok helyen lehet olvasni, hogy egyszer az életbe el kell menni. Gyönyörű tengerpartjai vannak, tehát a partszakaszok, főleg az Afrika felé eső, tehát a mozambiki szakasz. Szóval mindenképpen én szerintem egy ilyen, hát azt mondják, hogy ilyen masszi, tehát mindenképpen meg kell nézni.
Sőt, egészen egyedülálló a természeti kincsei abból a szempontból, és hogy igen, ugye egy sziget és egy csomó olyan állatfaj alakult ott ki, ami csak arra a területre jellemző, úgyhogy ezért is érdemes. Meg hát David Attenborough is utazgatott Madagaszkáron, és ő is felhívta a figyelmet erre, hogy egészen egyedi kincse a földgolyónak ez a sziget, és jó lenne megőrizni azt, ami még maradt belőle.
Hát igen, csak szerintem ők meg szeretnének ebből a szegénységből kimászni, és ugye baromi nehéz azt meglátni, hogy egy ilyen szigeten, amiben hát nyilván vannak dolgok, meg technológia, de azért nem tudom, szóval nagyon nehéz itt elképzelni azt a pozitív jövőt, na ennyi. De biztos, hogy a kobalt ezen lendíteni fog, de aztán majd meglátjuk, hogy hova jut Madagaszkár. Mindenesetre egy érdekes szint.
Jó van, oké. Köszönjük szépen az információkat, Zoli.
Nagyon szépen.
Köszönjük szépen, jó munkát!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a legnagyobb kobalt kitermelő országokat vesszük sorra, és így jutottunk el Madagaszkárra. Azt mondja kedves hallgató, hogy miért gondoljuk, hogy Benyovszky Móricz magyar volt? Népszerű félreértés, nem?
Nem, félreértés. Nem, vitatkoznak rajta, hogy lengyel volt, magyar volt, vagy szlovák volt. Úgyhogy,
a jelen állás szerint magyar nemesnek minősül, magyar fő nemesnek ráadásul, mert Verbón Nyitra vármegyében született, és Révai Anna Róza bárónő az anyja, és Benyovszky Sámuel pedig a császári királyi hadsereg lovassági ezredese volt az apja, úgyhogy de egyébként igen, lengyel rokonai is voltak a családnak, de Verbón Nyitra vármegye az természetesen
az akkoriban amikor Benyovszky született, az a magyar
tehát
királyság.
Tehát ugye a két nemzet köztársaságában is volt ő, és de az állampolgársága az magyar, hát viszont ugye Madagaszkáron hunyt el, mint ahogy tudjuk. Az érdekes, hogy a franciául agency, de hogy Ambo Hitra Lanana, így van. Na, a madagaszkári neve ennek a területnek.
Nyelvleckék Endrével, Malgasz nyelv.
Kevény ez. Egyébként Benyovszky Móricznak az életét érdemes tanulmányozni, eszméletlen. A világ híres utazóinak nagyjai közé tartozik. Ez az egyik, aztán egy másik hallgató azt mondja nekünk, hogy ez a Mihálovics odavarázsolása szerintem Photoshop.
Nem. Nem, én ezt megéltem test közelből, és borzasztó volt,
szegény Andrásnak így van. Úgyhogy no, folytatjuk majd.
Igen, nem sokára jövünk vissza, Feledi Botonddal, aki majd a politikai viszonyokba avat bennünket be, de maradunk továbbra is Madagaszkáron persze.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Kedves hallgatók, köszöni Sir Mick dalát, ugye? Most volt 80 éves Sir Mick, egy óriási bulival ünnepelték ezt meg. Egyéb iránt ezt a dalt, a Strange Game egy kiváló sorozathoz készítette Sir Mick, amit nagyon ajánlok a megnézésre, és benne Gary Oldman zseniálisat alakít. Na de, Madagaszkáron járunk, a legnagyobb kobalt kitermelő országok között, mert hogy ezeket vesszük sorra Adóvilág rovatunkban. Itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Kinek hát kell ez a Madagaszkár?
Igen, kíváncsian várjuk, hogy a Madagaszkár belpolitika az mennyire parázs, illetve a Madagaszkár külpolitika mennyire
gondoltam, hagyjuk a sallangot, rögtön kérdezzünk rá Kínára.
Tényleg kínaiak lenyúlták már a kobaltbányákat Madagaszkáron?
Jaj, de direktek vagytok így hétfő reggel, hát azt hittem, hogy Benyovszky Móriczról fogunk átkötni.
Ja, na akkor csináljuk így, igaz? Mert ott vitatkozott velünk a hallgató, hogy nem is volt magyar, de hát eddig mi azt gondoljuk, hogy magyar, úgyhogy...
Hát abban a vitában nem nagyon tudok beszállni, de abban viszont, hogy azért Madagaszkáron nem olyan nagyon nehéz meghalni, ahogy neki is sikerült, mert hogy ugye 2009 az első válság már nagyon-nagyon tacsra vágta Madagaszkárt a belpolitikával együtt. Ugye rengeteg elnökválasztás, ezek tipikusan egyébként ugyanazokat a jelölteket hozzák vissza lassan, több mint két évtizedes, sőt van, amikor még öregebb elnökjelöltek szállnak vissza a ringbe. Tehát egy eléggé, hát nem annyira változatos, de a populizmus jegyeit tökéletesen hozó belpolitikai élet van.
Aha. Van olyan ország, ahol nincsenek új jelöltek, meg új...
Van, tehát rengeteg jelölt van, de ugye aki nyer, azok között azért, tehát akik szavazatot is kapnak, azok elég ismerős nevek szoktak lenni, egyébként vicces, de szinte mindegyiknek a röbetűvel kezdődik a neve. ugye a mostani Rajovlina, és majd hát remélem a műsor vezető ura Malgasi kiejtése, mert tudja korrektúrázni. Tehát a mostani elnök is már volt egyszer elnök, még pedig pont akkor, amikor katonai puccsal vették át a hatalmat a 2009-es gazdasági válság idején, és véletlenül éppen őt nevezték ki elnöknek. Uh-huh. Hát ő aztán 4 évvel később megnyerte újra az elnökválasztást egy rövid intermezzó után. Hát ilyen ez a politika,
igen,
ami külön izgalmas, és itt lehet színezni a dolgot, hogy nem pusztán a saját erejéből, hanem úgy tűnik, hogy némi orosz segítséget kapott ehhez.
Az
oroszok először.
Egyre szebb.
19-ben még Covid előtt más jelölteket támogattak, de aztán utolsó körben, mikor látszott már a második körben, beálltak a mostani jelölt mögé, és egyébként nagyon-nagyon hasonló forgatókönyv szerint, mint ami például most a nigeri puccs kapcsán zajlik, aha, tehát nyugati nagykövetségek előtt tüntetők, ezek nyilván nem mindig teljesen spontán módon alakulnak oda, és hát véletlenül az egyik legnagyobb példányszámú napilap is úgy tűnik, hogy orosz befolyás alá került, vagy hát orosz üzleti érdekkörbe került. Úgyhogy itt azért nagyon-nagyon komoly dolgok vannak.
Miért éri meg az oroszoknak az, hogy ilyen jellegű befolyást szerezzenek? Ez geopolitikai jelentőségű, inkább a nyersanyag számít, fontos útvonal, tehát miért fontos Madagaszkár?
Nagyon jó a kérdés, ugye az oroszok szempontjából azt ne felejtsük el, a Wagnerről most mindig Prigozsin kapcsán, meg Ukrajna kapcsán beszélgettünk, de a Wagnernek alapvetően van egy óriási gazdasági lába, ez pedig tényleg az afrikai nyersanyagok kihozatalára épül. Tehát itt aranytól kezdve különböző izgalmas bányászati termékeken át mindent is visznek, tehát igen, van egy ilyen lába ennek a történetnek. Ugye a stratégiai jelentősége, tehát Afrikának a legkeletibb nagy érdemi szigetéről beszélgetünk, tehát az indiai óceánon, aki befolyást akar szerezni, annak muszáj Madagaszkáron megjelenni. És így van az, hogy még az indiaiaknak is van radarbázisa, a kínaiak most akarnak óriási kikötőt építeni, ami potenciálisan persze hadihajók befogadására is alkalmas lehet, miközben a nyugati hatalmak is igyekeznek megtartani valahogy Madagaszkárt a saját orbitjukon. Tehát ilyen szempontból Madagaszkárnak a katonai jelentősége, a hajózás biztonság stratégia, az indiai óceán befolyásolása szempontjából abszolút kiemelkedő. Tehát ezek miatt is megy a verseny, miközben, és akkor itt visszakanyarodok gyorsan Benyovszkihoz, a tényleg egy olyan országról beszélünk, ahol 80%-ért $2 alatti jövedelemből per nap, és ebből 70% ugye kevesebb, mint 25 éves. Hm. Tehát ezt adjuk hozzá a politikai mozgalomhoz. Úgy, hogy a Pest is az egyik a világon vezető halálok itt Madagaszkáron.
Pest is?
Ez ugye néhány szerintem. Pest is, így van. Tehát azt lehet találni Bubó Pestet, meg mindenfélét.
Jó, ennek akkor, mert Zoli elmondta, hogy utazzunk oda, mert milyen jó tengerpartok vannak, de azért ez most egy kicsit így visszarettentett.
Nyilván ez a pauperizált közösségeket fogja érinteni, még a következő ok miatt van egy olyan hagyomány az egyes madagaszkári törzsek között, és itt nagyon komoly etnikai megosztottság van a fennsík és a parti területek lakóinál, az sem mindegy, hogy az elnök melyikből jelölt, de a lényeg, hogy van egy olyan hagyomány, amit csontforgatásnak hívnak, ez pedig ugye azt jelenti, hogy 5-7 évente az ősök tanácsát kérik a rokonok, ilyenkor akár több százan összegyűlnek egy sír körül, azt kiássák, megforgatják a halottat, majd visszateszik.
Ezt az irokézek is csinálták, mikor költöztek el, akkor kiásták a halottaikat, berakták ilyen díszes.
Na, aztán lásd csak, hova jutottak az irokézek. Ennyi.
Hát itt sem mindig segít ez a dolog, úgyhogy ilyenkor a pestises halottakat megpróbálják beton koporsóba tenni, vagy hogy ne lehessen kivenni őket. De eleve annyira rossz az ellátás, és 2009-ben az egészségrendszer maradéka is összeomlott, hogy gyakorlatilag a pestises családtagokat gyakran be se viszik, vagy azért, mert már tudják, hogy akkor elmennék tőlük, vagy azért, mert nincs is fizikai lehetőségük rá. Ráadásul, mivel akkor a szegénység és egymás között is történik lopás, azért együtt élnek az állatokkal nagyon gyakran, hogy hát a saját házukban lakik minden állat, vagy kintóban, ami aztán a betegség további tártalaja. Úgyhogy hát egy elég, ez csak mutatja így a felszínét ennek a történetnek. Nyilván nem a pest is a vezető halálok az országban, de globálisan ez a több száz eset egyébként egy elég magas szám, ami hát jelzi azt, hogy itt tényleg nagyon-nagyon komoly problémák van. A kínaiak mennyire szeretik őket, ugye az a Wang Yi, aki most az eltűnt kínai külügyminiszter, hát úgy értem, hogy eltűnt, hogy most már hivatalosan is leváltották, ugye a kínai külügyminisztert, akit hónapok óta nem láttunk, és az a Wang Yi, aki egyébként körbe járt Európát, most éppen júniusban találkozott a madagaszkári külügyminiszterrel is, úgyhogy Kína abszolút igyekszik megszerezni nem csak a grafitot, kobaltot, másokat, hanem a politikai befolyást is kiválóan építi, és hát emellett ilyen nagyon érdekes, hogy az oroszok mennyire erősen itt vannak. Nyilván ennek van történelmi oka is, hiszen itt azért volt egy erős szocialista kísérlet még az előző évtizedekben, ami aztán tényleg egészen lassan bukik el, tehát nem annyira gyorsan, mint ezt a 89-es vasúgöny leomás indokolta volna. Úgyhogy hát ebben a belpolitikai közegben a mostani elnök, ugye a Lukasenkóval szokták együtt emlegetni, mint aki 2019 végén 20-ban egészen alternatív gyógymódokat, különböző koktélokat emlegetett a koronavírus megelőzésének a lehetőségére.
Aha.
Miközben Lukasenko, ha jól emlékszem, a vodkát és a szaunát javasolta. Tehát a dezinformáció nem áll távol ettől a közektől, és nyilván ez a harmadik országok befolyásának pedig mindig kedves, hiszen...
Igen, abszolút. És a világ egyik legszegényebb, legelmaradottabb országa. Ráadásul ugye a klímaváltozás sem kedvez, mert úgy tűnik, hogy egy ilyen vörös sivataggá változtathatja Madagaszkárt a klímaváltozás. Ezen ugye mit sem változtat az, hogy dörzsöli a markát az a pár koncern vagy állam, akik azt mondják, hogy hát minket nem nagyon érdekelnek az éhezők Madagaszkáron, minket az érdekel, hogy mi van a föld alatt, és azt el is visszük.
Ez sajnos abszolút így van, tehát a klímaváltozás különösen kegyetlenül sújtja Madagaszkárt, abszolút a déli részén az országnak a mezőgazdaságból élők száma az láthatóan csökkenni fog akkor a szárazság. Ugye a kínai túlhalászás a madagaszkári vizeken az egészen durva méreteket ölt, nyilván semmilyen erőforrás nincs is a parti vizek, vagy akár távolabbi vizeknek az ellenőrzésére, tehát itt egy madagaszkári ellenőrzőhajó évente pár tíz napot tölt kint, a maradékban pedig szinte háborítatlanul lehet lopni a halállományból, és hát halnak ki a fajok rendre, tehát Madagaszkár ugye egy nagyon-nagyon különleges a sziget távolságával adódó flórával, faunával rendelkezik, ez is mind tűnik el. Úgyhogy tehát klímaváltozás szempontjából nagyon lehetne tanulni már ebből, és akkor ilyenkor jön ugye az a végképp nem tőlük indul, de őket sújtó mostani friss tavaszi történet, amikor a Freddy hurikán az nem elég, hogy egyszer, hanem megfordul és másodjára is visszatér a szigetre. Tehát amikor ez bekövetkezik, most itt nem mennék a részletekbe, mert mégiscsak két hő reggel van, és már eddig is sok kevésbé szép képet tettünk szegény hallgatóknak a félvédőjére, de itt oda jut a közösség, ahol lecsapott ez a hurikán, ahol több százezer embernek az ellátása abszolút napi veszélybe volt, van, hogy elkezdik a gyerekeket rabszolgasorba adni, mert ez az egyetlen bevételi forrás. Tehát ugye, amit menekültáborokban látunk a világ más részein többek közt. Tehát tényleg egészen döbbenetes viszonyok vannak, és akkor ehhez adjuk hozzá és a kibőrszított feszültségeket, tehát én se látom itt a gyors stabilizáció lehetőségét.
Hú, oké, Botond.
Hát ez nem egy vidám kép volt Madagaszkárról. Igen, maradjunk akkor a tengerpartoknál, meg a természeti csodáknál.
Meg a rajzfilmnél, meg a pingvineknél, azokkal el leszünk. Jó,
nagyon szépen köszönjük, Botond. Okay. Ez van, ezt kell szeretni,
hát
sajnos.
Hát kedvés mindenkinek jó nyári napokat.
Okay. Köszönjük.
Rendben, köszi szépen, szevasz. Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt nekünk Madagaszkár problémáiról, nehézségeiről.